Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket a legújabb Töri Fakt adásban, melynek a témája az ipari forradalom, méghozzá az első és a második hullámát is meg fogjuk most nézni. És ahogy így most beszélgettünk egymás között a felvétel előtt, pont arról beszéltünk, hogy a forradalom szó az nem annyira passzol, vagy nem annyira valid megfogalmazás, úgyhogy hát nem tudom, Marci, szerinted miért lett ipari forradalom a neve ennek az eseménynek, vagy ennek a folyamatnak?
Érdekesség egyébként, hogy ez a forradalom elnevezés, hogyha a történelmi eseményeket nézzük, ugye mit is nevezünk, vagy hogyan is definiálhatjuk a forradalom kifejezést. Ugye a történelmi szempontból a forradalom minden esetben egy gyors, robbanásszerű változás, aminek van egy kiinduló pontja, és annak lesz egy adott következménye, tehát egy zárt folyamatról beszélhetünk. Ugye ilyen például a nagy francia forradalom és annak a forradalmi eseményei. Na már most ugye az ipari forradalom kapcsán, hogyha összeegyeztetjük ezt a definíciót az ipari forradalom eseményeivel, akkor azért találhatunk különbségeket. És az ipari forradalom valóban egy robbanásszerű változás, ami kiindul a 18. században, a 19. században pedig folytatódik, viszont az ipari forradalom lényege, hogy több szakaszból áll össze, több hullámból, ha úgy tetszik, illetve sok gazdasági történész szerint, ugye ez az ipari forradalom a mai napig is tart, csak ugye különböző szektorokban és különböző következményekkel. Na már most a forradalom kifejezés akkor csak arra utalna, hogy ott a 18. században megtörténik egy ilyen robbanásszerű változás, aminek nincsen kifejezetten mondjuk a 21. századra kihatása. Viszont ez nem így történt, ugye mai napig is érezzük a 18. századi folyamatok hatását vagy hullámát, a 2024-es évünkben, és még érezni is fogjuk a jövőben is. Tehát ilyen szempontból nem igazán minősíthetjük forradalomnak, de akkor jön a kérdés, hogy miért nevezzük ezt forradalomnak. Igazából ezt 19. századi gazdaságtörténészek adják ezeknek az eseményeknek. Egyébként azért, hogy az iparban bekövetkezett változások súlyát megemeljék. És a forradalom jelzővel a francia forradalomra utalnak vissza, és ezzel próbálták összekapcsolni a politikai, társadalmi forradalomként megjelenő francia forradalom jelentőségét az iparban, a gazdaságban bekövetkezett változásokkal. Tehát a forradalom jelzővel nyomatékosítani szerették volna az ipar fejlődésnek a jelentőségét. Tehát igazából ezért kapja ezt a forradalom nevet, de ez nagyon fontos az érettségiző diákoknak is, hogy ugye ez több szakaszból áll, és a mai napig is ennek vannak kihatása, és valóban ennek az első két hullámát fogjuk kicsit közelebbről megvizsgálni.
Akkor kezdjük is az első hullámmal, és nézzük meg, hogy milyen előzményei voltak a kibontakozásának.
Ahogy több történelmi folyamatnak, úgy nyilván az ipari forradalomnak is egy nagyon fontos pontja, hogy megnézzük az előzményeket, hogy hogyan jutunk el egy ilyen robbanásszerű változáshoz. Ugye itt a 18. század utolsó harmadához kell visszanyúlnunk. Ugye a 18. század, tehát az 1700-as évek harmadától, ugye előbb Nagy-Britannia, majd hogy átlépünk a 19. századba Nyugat-Európa, azt követően pedig ugye legfőképpen az Egyesült Államok jelentős gazdasági fejlődésen megy keresztül. Nyilván ez itt a gyarmatosítás második hullámának is köszönhető, illetve a napóleoni háborúknak a lecsengéséhez is kapcsolódik, de ezekről a politikai változásokról majd a következő adásunkban fogunk egy kicsit részletesebben beszélni. Ugye ezek minden esetben mind a 18. század végén lévő folyamatok, mind pedig a 19. században jelentkező folyamatok radikális változásokat indítottak el, és radikális következményekkel is jártak az előbb említett térségek valamennyi országaira, és ezt az összességet hívjuk ipari forradalomnak, amint már előbb kifejtettünk, hogy ugye több szakaszból tevődik össze, ha tetszik, több hullámból áll össze. Az első ipari forradalom ugye az 1770-es években robbant ki, vagy jelentkezett, ugye a 19. század közepéig kihúzódik, de nyilván egy ilyen folyamatnál ezt azért nehéz konkrét évszámmal determinálni, de a kezdeti vég, vagy a kezdeti pontja ugye az első jelentős feltaláló találmányához fog kapcsolódni majd. Ugye ebben az időszakban ugye a manufaktúrákat felváltják a gyárakban koncentrált gépekkel folytatott termelési eszközök és folyamatok. Ez egy lényeges különbség, hasonló jelentős változás, mint amikor céhek alakultak manufaktúrákká. Most ugyanazt látjuk, hogy a manufaktúrák alakulnak ugye gyári termelésekké. Ugye az átalakulás ugye főszinter ugye a stabil belpolitikai viszonyokra és ugye a kiépülő gyarmat birodalmára támaszkodó ugye Nagy-Britannia lesz, mint a fejlődés csúcspontja, aki ugye uralja a vizeket és a legnagyobb gyarmat birodalom ekkor a földbolygón a 18. század végén. Ugye nagyon fontos, hogyha egy folyamatról beszélünk, akkor ez is lépcsőzetes. Tehát először mindig egy adott térségben, egy adott szektorban jelentkezik a változás. Ugye az ipari forradalomnál is erről beszélhetünk. Ugye először a mezőgazdasági fejlesztések kezdődtek meg a 18. század elejétől, ez nagyon fontos az érettségén is, először a mezőgazdasági fejlődést emeljétek ki, mert az löki tovább a többi iparágnak a fejlesztési igényét gyakorlatilag. Ugye a földterületek többségén ugye a birtokosok elkezdtek ugye korszerű termelési módszereket alkalmazni a mezőgazdaságon belül. Ilyen volt például a vetésforgó kialakítása, ami ugye leváltja a több nyomásos földművelést. Ugye a vetésforgó során ugye az ugarterületekre ugye takarmány növényeket, mint például zabot vagy lucernát vetett el az adott gazda, így ugye az állatoknak térre is tudtak élelmet biztosítani ezáltal. Ugye ez továbbá lehetővé teszi ugye az istálózó állattartást, amelynek milyen következménye lesz, ugye ez azt fogja maga után vonni, hogy több lesz ugye az állatállomány, növekszik az állatállomány, hiszen ugye kedvező feltételek között vannak az állatok, és emiatt ugye az élelmiszer mennyiség is növekedni fog. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak a vetésforgó terjed el, hanem ugye a birtokosok ugye talajjavító módszereket is alkalmaznak a mezőgazdaságon belül, például a trágyázás, ami szintén visszaköthető az istálózó állattartáshoz, a több állatnak a tartásához, vagy annak a lehetőségéhez. Ugye bővítették a gabonatermelést, új kapásnövényeket, burgonya, kukorica fognak elvetni a földjükre, amelyet ugye a gyarmati területekről fognak beszerezni. Ugye ez a 18. századi, ha úgy tetszik, mezőgazdasági forradalom, amit tényleg már forradalomnak nevezhetünk egyébként, ugye biztosította a folyamatosan ugye növekvő népesség számot és az iparnak a fejlődését is.
Akkor tehát ez volt a mezőgazdasági fejlődés, és mondtad, hogy ez magával hozta a további területeken való előrelépéseket, mik voltak ezek?
Így van, ugye az alapvető tény még, hogy ez a mezőgazdasági fejlődés tartotta fent a gazdasági növekedést. Tehát ha a mezőgazdaságban nincs egy ilyen robbanásszerű változás, fejlődés, akkor az nem fogja maga előtt lökni a többi szektornak a fejlesztési igényét. Ez az egyik része. A másik része az, hogy Nagy-Britanniának nyilván nem csak a mezőgazdasági térségben volt szüksége olyan tényezőkre, amelyek elindíthatták a fejlődését, hanem a különböző más gazdasági ágazatokban is. Ugye az iparosodás kibontakozását ugye Nagy-Britanniában nagyban elősegítették a különböző kedvező feltételek. Ilyen tényező volt például az, hogy Nagy-Britannia jelentős szén- és vaserckészletekkel rendelkezett. Ugye a folyók szabályozása, a csatornahálózat kiépítése is lehetővé tette azt, hogy a belső szállítás, a tömegek mozgatása is fejlődhessen a Szigetország területén belül. Ugye a 18. századtól kezdve ugye a feltalálóknak köszönhetően ugye sorra születtek tudományos és technikai találmányok, amelyek lehetővé teszik ugye az iparnak a fejlesztését. Ugye a feltalálók ugye szabadalmi törvények alapján ugye védettséget kaptak, ezáltal ugye 14 évig gyakorlatilag kizárólagos jogot élvezhettek a saját találmányukkal kapcsolatban, és azt értékesíthették olyan területen belül, ahol ők azt jónak látták. A beruházásokra szükséges tőkét természetesen a hitelszervezetek, a bankok nyújtották ezeknek a feltalálóknak. Az Angol Bank 1694-ben például az egész országot behálózza, és rengeteg mennyiségű hitelt, pénzt, tőkét folyósít ezeknek a feltalálóknak. Ezáltal ugye a pénzügyeket folyamatos mozgásban tartja, amely jelentősen megdobja Anglia pénzügyi mutatóit is.
Mi több adásban is beszéltünk az akkori világ felfedezéséről, és hogy ebben a korszakban jöttek rá arra, ami ma már teljesen logikusnak tűnik, hogy ha én egy kereskedő vagyok, nem biztos, hogy lesz annyi pénzem, hogy egy tucatnyi hajót megépítsek, és azzal kereskedjek mondjuk Indiával, hanem ehhez be kell vonnom tőkéseket, és akkor lesz egy ilyen egyfajta KFT-szerű rendszer, és a brit kelet-indiai társaság is gyakorlatilag egy ilyen újítás volt, és ez az újítás hozta el azt, hogy ennyire meg tudott gazdagodni Anglia, vagy legalábbis ha ezt az indiai szempontot nézzük, de ezt a világ más területein is nyilván használták, de hogy előtte ez nem volt jellemző, hogy tőkéseket vonjanak be, és azt használják ki arra, hogy esetleg más országokat szipolyozzanak ki.
Nagyon jó példa, és a szóhasználat is nagyon jó, mert ez a brit kelet-indiai társaság ugye behálózza ugye Nagy-Britannia egyik legfontosabb gyarmatát, ugye Indiát, és valóban kiszipolyozza, legalábbis kezdetben, a térség gazdasági erőforrásait, tönkretéve egyébként az indiai kézműipart. De azért az is fontos, hogy itt a gyarmatosítás második hullámában egy kicsit már másfajta mentalitással állnak az anyországok a gyarmataikhoz. Míg ugye az első hullámban a földrajzi felfedezéseknél egyértelműen azt látjuk, hogy az adott gyarmati terület kizsákmányolása a legfőbb cél. Ugye gondoljunk itt a konkvisztádorokra, a különböző őslakosok, az őslakos birodalmak elpusztítására, ott a latin-amerikai térségben, vagy az észak-amerikai térségben akár. Míg ugye a gyarmatosítás második hullámában pedig a legfőbb cél majdan az lesz, hogy a tőkét kivigyék a gyarmati területekre, és ott mondjuk gyárakat létesítsenek. Tehát ez a tőke áramoltatás a gyarmati területekre fontos lesz. Nyilván ennek is súlyos következményei vannak, lásd ugye az indiai kézműipar teljes szétrombolása, és ugye átalakítása gyáriparra.
De akkor most egy kicsit kanyarodjunk vissza a szorosabb témánkhoz, ami ugye az ipari forradalom, és egész pontosan akkor itt a hitelszervezetek fejlődéséről volt most szó, hogy akkor milyen hatásai voltak még az ilyen jellegű változásnak.
Összegezve, hogy miért is pont Nagy-Britannia, tehát miért pont Nagy-Britanniából indul ki ez az ipari fejlődés, ugye említettük itt ugye az ország ásványkincseiben való gazdagságát, a mezőgazdasági fejlettségét, a gyarmatosításban elfoglalt pozícióját, vagy a kereskedelemben betöltött szerepét, vagy a hitelszervezetek elburjánzását. De még egy nagyon fontos dolgot kihagytunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy éppen Nagy-Britanniából induljon ki az első ipari forradalom, az pedig ugye az eszmei változások, méghozzá a gazdasági liberalizmus, amivel következőleg majd a következő adásunkban fogunk részletesebben foglalkozni, de előjáróban annyit, hogy ez a gazdasági liberalizmus lehetővé teszi a gazdasági területen, tehát akár a befektetéseken belül, ugye a szabad befektetéseknek a támogatását, tehát ugye az állam szerep minél kisebb hangsúlyozását a gazdasági területeken, tehát hogy az állam ne szóljon bele annyira mondjuk a hitelfolyósításba, vagy bármilyen vállalkozás elindításába. Tehát maga a szabad verseny és a szabad verseny kapitalizmusa is közrejátszik Nagy-Britannia kezdő szerepében az ipari forradalmon belül. De hogy most már akkor térjünk rá valóban az ipar és azok különböző szektoraira, így akkor ebbe bele is vágnánk. Ugye itt is érdemes szektorokra bontani az ipart. elsőként a textilipar keretein belül jelentkeztek változások. Ugye a népesség számának gyarapodásával ugye növekvő belső fogyasztás teszi lehetővé a textilipar fejlődését, és ez állítja őt nagy kihívások elé. Ugye két alapművet, ugye a fonás és ugye a szövés gépiesítése indul meg majd a 18. század elején. Ugye ez két jelentős találmányhoz kapcsolódik. Ugye az egyik a fonógép 1769-ben, a másik pedig ugye a szövőszék 1785-ben. Nyilván ezek még nincsenek gépiesítve, ezeket kell majd szépen továbbfejleszteni. Ugye a gazdasági növekedést ugye felgyorsítja ugye az emberi munkavégzés megkönnyítő, ugye külső energiaforrás, ugye a gőzenergia szolgálatba állítása, és a gőz az, ami nagyon fontos az első ipari forradalomban. A gőz itt abszolút egy grátisként jelenik meg az ipari forradalomban. A gőz erejének a felismerése, valamint annak használata teszi lehetővé az első ipari forradalom igazi berobbanását majdnem mindegyik gazdasági szektorba. De miért is a gőz, és akkor ez hogyan is fog megjelenni? Ugye gyakorlatilag a gőzenergia lehetővé teszi a minél gyorsabb munkavégzésnek a biztosítását. Ugye a természeti energiák hasznosítása után ugye James Watt ugye gőzgépe ugye korszakváltást jelent gazdasági szempontból. Ugye 1769-ben alkotja meg James Watt a gőzgépét, és igazából ezt tekintjük hivatalosan az első ipari forradalom kezdetének. Ugye a gőzenergiát kezdetben a bányászatban alkalmazták a bányavíz kiszivattyúzására. James Watt ezt a módszert tökéletesítette, egy egyenletes körmozgássá alakítja át a gőzgép működését, és ez a gőzgép, hát pontosabban a gőz pedig lehetővé teszi, hogy ugye kevesebb tüzelőanyaggal több szerszámgépet hajtson gyakorlatilag egyszerre, tehát gyakorlatilag a manufaktúrákat már így leválthatták a gyárak, ahol több géppel tudnak egyszerre dolgozni. Ugye a forgómozgás folyamatosan biztosítása számos új találmány ugye megszületéséhez is hozzájárult. A gőzenergia hasznosítása gyorsan terjedt a textiliparban, tehát nagyon fontos, hogy először a textiliparban jelenik meg. Ugye rövidesen létrejön az első gőzgépen működő fonoda is egyébként Nagy-Britanniában 1785-ben. Tehát magyarán a gőzgép gyakorlatilag a gépiesítését jelentette az iparnak. Ugye a hagyományos ugye posztógyártás mellett a 19. század első felében a pamut ipar is fellendült a textiliparon belül, amelynek ugye nyersanyag igényét ugye az Indiából beszállított ugye gyapot jelentette, és itt vissza is kanyarodnánk a brit kelet-indiai társaságra, amely ebből baromi sok pénzt tudott konkrétan kiszipolyozni, és hatalmas haszon volt ebbe. Tehát összefoglalva azt láthatjuk, hogy először a mezőgazdaságban indul el, a mezőgazdaság meghozza az igényt a változásra és a fejlődésre, és az iparban folytatódik ez tovább. Az ipar pedig csak akkor tudott fejlődni, ha gépiesítették, tehát akkor tudott gyorsabban és többet termelni. Ez pedig egyértelműen James Watt találmányához köthető. James Watt a gőzgéppel biztosítja a gyorsabb és a nagyobb számban való termelést.
És erről tudunk valamit mondani, hogy ezt mondjuk, hogyha el akarjuk képzelni, akkor milyen sebességgel terjedt ez a technológia? Tehát, hogyha mondjuk léteztek a manufaktúrák, akkor körülbelül mekkora időtartamot ölelt fel az, hogy átvették a gyárak a vezetést, úgymond?
Hát egy olyan fél évszázad körül. Nyilván ezt nagyon nehéz így behatárolni, egy olyan fél évszázad, tehát egy olyan 50 év kellett nagyjából így az átmenethez. Tehát a 18. század második felében elindul, és nagyjából a 19. század így közepéig azt mondhatjuk, hogy Nyugat-Európára is szépen így kiterjedt ez a változás.
Tehát akkor így átvette az iparosodás a hatalmat, és akkor érdekes, hogy így mesélted, hogy így látszik, hogy akkor ez egy folyamat volt, és minden kiadott mindenre, tehát ilyen kicsit ilyen dominó effektus, vagy nem is tudom, milyen jó szó erre. És itt a tömegtermelés, ahogy egyre többet termeltek, ez hatással volt a közlekedésre is, csak akkor most beszéljünk erről kicsit.
Így van, ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat, ezt jegyezzétek is meg, mert ez nagyon jól meg lehet érteni így történelmi folyamatokat, főleg gazdasági folyamatokat, hogy egy dominó effektust észlelhetünk az egészben. Tehát a mezőgazdaság indítja el az effektust, és szépen dől, és mindenre kihat. egyébként akár papíron is nagyon könnyen össze. Én így tanultam egyébként annak az érettségre, hogy papíron írtam ezeket az összekapcsolódásokat, hogy a mezőgazdaságban megjelenő fejlődés lehetővé teszi a népesség növekedést, a nagyobb népesség többet fogyaszt, így az iparnak is fejlődnie kell, és akkor most érünk el a közlekedéshez, mert ha többet termel az ipar, akkor azt valahogy el kell oda szállítani. Ugye ez fogja magával húzni a tömegközlekedés fejlődését, és itt is a gőzenergia felhasználásához fognak nyúlni. Ugye a közlekedés forradalmáról is beszélhetünk az ipari forradalomon belül. Ugye Robert Fulton által megálmodott ugye találmányról itt érdemes szót ejteni. Ugye a gőzhajót először az Amerikai Egyesült Államokban mutatták be 1807-ben, de rövidesen európai országok is megvették ezt a találmányt, nyilván, hogy lejárt mondjuk az az adott 14 év. Ugye a szárazföldi áruszállítás ugye a szilárd burkolatú úthálózat képítésével, valamint a vasút megjelenésével gyorsul fel, ahogy szintén gőzenergiát fognak alkalmazni, méghozzá ugye a gőzmozdony megjelenésével, ami a harmadik legfontosabb találmány az ipari forradalom belül, ugye George ugye Stephenson találmánya biztosította a vasút fejlesztését is, és az első vasútvonal átadása is 1825-ben, tehát a 19. század elején került átadásra.
Itt egyébként érdekes ezekkel a új technológiák megjelenésével kapcsolatban, hogy ugye magyar vonatkozásban természetesen itt elmaradtunk Nyugat-Európától, és minden később és később jelent meg újként. Viszont Széchenyi és más magyar ilyen újítóknál is az volt a jellemző, hogy kiment Nyugat-Európába, látott ott valami eszméletlen dolgot, és aztán hazajött, és azt mondta, hogy már pedig itt a Balatonra kell valamilyen gőzhajó, vagy kell ide egy híd, vagy fejlesztik a malomipart ezzel és azzal, hogy aztán ebből az ország nagyon sokat tudjon profitálni.
Így van, egyébként ugye maga Széchenynek is a legfőbb példája Nagy-Britannia fejlődése volt. Tehát amikor ő Európát beutazza, akkor például Nagy-Britannia a csúcs, és az a fejlődésnek a csúcs, és azt kell Magyarországnak is követnie, és arra az ére átállnia. Nyilván ez sokkal később fog ez megtörténni, tehát nálunk egy 100 év nagyjából majd, hogy nem, szinte majdnem napra pontosan, vagy évre pontosan legalábbis, 100 év, tehát a 19. század elejére köthető az elindulás ennek a folyamatnak. Nyilván ennek társadalmi oka és politikai okai vannak, tehát az abszolutisztikus állam irányítás nem tette lehetővé feudális rendszer felbomlását. Tehát pont ezt a céhes kereteknek a megbontása sem történik még meg Magyarországon a 18. század második felében.
Mi még itt a boszorkányperekkel vagyunk elfoglalva.
Így van.
Ami egyébként azért érdekes, mert ugye most már abszolút a globalizáció korszakában, hogyha valami történik a világ túloldalán, akkor az nagyon gyorsan megjelenik itt is. Tehát, hogy ma már kicsit elképzelhetetlen, hogy van egy ilyen robbanásszerű fejlődés, és akkor az a Föld egy másik fejlett országába csak 100 év múlva ér el.
Így van, hát itt szükség volt ekkor közvetítőkre. Régen ezek forradalmárok voltak, reformpolitikusok, gazdasági szakemberek. Ma már nyilván a globalizáció termékei azok, amik ezt biztosítják.
És akkor térjünk vissza kicsit a technikai változásokra, hogy ugye ezek, hogy egyre többet tudjanak termelni, óriási mennyiségű nyersanyagra volt szükség, és ezt valahonnan ki kellett bányászni, és akkor ezen a területen is szükség volt a fejlődésre.
Így van, ez a dominó effektusnak a következő állomása, így van. Tehát ugye gépekről, vasból készült gépekről beszélünk, így valóban nyers és kovácsolt vas igény volt nagy számban jelen a 19. század első felében. Természetesen a kohászati műszaki fejlődésre is szükség volt ezáltal. Ugye a vastermeléshez rengeteg ugye faszén kellett, és ugye ez rengeteg erdőirtással járt, tehát például az erdőirtás és a környezetszennyezés nyilván nem mai mértékekben, de negatív következménye az első ipari forradalomnak is. A 18. század elején ugye vashiánnyal küzdő Anglia, ugye oroszországi nyersvas behozatalra szorul egyébként. Ugye a problémát ugye a kokszosítás technikájának a kidolgozásával fogja gyakorlatilag így áthidalni a 18. század közepén nagyjából, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy további műszaki fejlesztések nyomán Nagy-Britannia néhány évtized alatt nyersvas termelésben is az első helyre fog ugorni, és már nem fog behozatalra szorulni.
És hogy ennek mekkora jelentőség, azt jól mutatja, én úgy emlékszem, hogy egy töriből például a világháborúk előtt voltak ilyen diagramok betéve, hogy melyik ország mennyi nyers vasat termel, mert akkor ez mutatja, hogy ki mennyire készül itt a háborúra, és hogy milyen hadsereget feltételezhetünk mögötte.
Teljesen jól emlékszel, egyébként ez egy nagyon jó átcsatolás lesz majd az első világháború előzményeire, és a flotta építési fegyverkezésű verseny egy egyik legfőbb oka az első világháborúnak, konkrét oka, és valóban Nagy-Britannia rohamosan az élén áll, hogy a vasfeldolgozás, illetve a hengerelési technika fejlődése miatt korszerű szerkezeti anyagokat tudnak gyártani, és ezáltal a közlekedés forradalmát is tudják elősegíteni. Ma nyilván, ha a 20. századra egy kicsit előreugrunk, akkor nyilván ez tengeralattjárókban, hadihajókban is mérhető számot fog nekünk produkálni. Ugye a németek a második helyen állnak ekkor, ugye ők is fognak ebben versengeni egész szorosan, de valóban Anglia ezt a magasfokú fejlettségét az első világháború előtt az első ipari forradalomnak köszönheti.
Hát jó látni ezeket az összefüggéseket. Én úgy látom, most lassan a végére érünk az első ipari forradalomnak, és én azt javaslom, hogy miatt még áttérünk a második hullámára, akkor foglaljuk össze, hogy mik a legfontosabb tudnivalók, vagy elmondani valók az érettségén, amik az ipari forradalom első hullámával kapcsolatosak.
Így van, ez azért is fontos, mert érdemes majd összehasonlítani a másodikkal, mert ott kicsit más szektorokban érzékeljük a fejlődést. Tehát összességében egy 18. században megjelenő változásról beszélhetünk, ami Nagy-Britanniából fog elindulni, szépen behálózza a Nyugat-Európát, majd a gyarmati politika miatt áttér az Amerikai Egyesült Államokra is. Elsőnek ugye a mezőgazdaság fejlődésében látunk változásokat, amelyek indukálni fogják az ipar fejlesztését, azon belül is a textiliparban jelenik meg az első változás. Ugye James Watt gőzgépe lehetővé teszi a manufaktúra rendszer leváltását a gyári keretekre, és majd pedig ugye ez rengeteg más ipari területen is változást fog hozni, például a közlekedésben akár, vagy mondjuk itt a bányászatban is változások fognak létrejönni. Nyilván ennek társadalmi következményei, környezetvédelmi következményei is lesznek, de erről majd így összességében a végén.
Szuper, és akkor most akkor nézzük meg a második hullámet. Itt rögtön olyan kérdéssel jönnék, hogy mennyire élesen elkülönítető az első és a második hullám egymástól, vagy ezt csak utólag látjuk, hogy itt volt két hullám?
Hát főleg utólag így van, tehát hogy sőt, egyébként ezt a gazdaságtörténészek ezt a hullámokban való értékelését az ipari forradalomnak, hogy őszintén nem is szeretik, könnyebb így a megértése, az tény, viszont ezek inkább ilyen összefüggő szakaszok, folyamatok. Tehát ha nincsen első ipari forradalom, akkor második sincsen. Tehát ezek mind összekapcsolódnak, és ilyen éles váltást, hogy na mikor van már második hullám, így azért nehezen tudunk mondani. Itt is inkább találmányokhoz tudjuk kötni, ha évszámot akarunk mondani, a határvonalat.
Mik voltak azok a területek, ahol jelentős fejlesztések mentek végbe?
Hát gyakorlatilag a 19. század második felétől tudjuk azt mondani, hogy itt van a második hullám az ipari forradalmon belül. Gyakorlatilag inkább itt a tudományos ismeretek és a technológia fejlesztés és bővülése fog jelenteni a második hullámot. Ugye különböző természettudományi eredmények, az elektromosság, a hő és energiatan, szerves és szervetlen kémia területén jelennek meg változások. És hogy mi különbözteti meg az első hullámtól. Ugye az első hullámban ugye a textilipart emeltük ki, ami ugye az iparon belül a könnyű iparhoz kapcsolódik, úgy a második hullám nem a könnyű ipar fejlesztését fog eredményezni, hanem egyértelműen a nehéz ipar fejlesztésében fog előre járni. Ugye ez az időszak, ugye a történészek egy része, ugye a második ipari forradalomnak, második hullámnak is nevezi, de ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy abszolút egy folyamat. Tehát itt a második hullámnak az első ipari forradalom egyértelműen egy nagyon fontos előzménye. Tehát egy folyamatról, egy szakaszról beszélhetünk. Itt ugye mivel is haladja meg az első ipari forradalmat a második hullám? Egyértelműen magasabb minőségi termeléssel, tömegtermeléssel, gépiesítéssel, új gazdasági ágazatok megjelenésével fogja jól elkülöníthetővé tenni saját magát az első ipari forradalomtól. Ugye az 1800-as évek második felében számos új alapanyag, illetve új energia és erőforrás jelenik meg, ilyen például az elektromosság és a kőolaj, ilyen például, ha találmányokról beszélhetünk, és mint mondtam, szerintem érdemes inkább találmányokhoz kötni ezeket a hullámokat. Ugye Edison 1879-ben ugye a szénszálas izzó lámpát, és az első ugye villanytelepet New Yorkban fogja hát egyrészre feltalálni, másodrészre pedig létesíteni. Ugye az elektromos ipar pedig ugye természetesen rengeteg más területen is fejlesztést fog gyakorolni, de erről egy picit majd később.
És fun fact, hogy a világ legrégebb óta égő izzója az 1901 óta működik, és azóta nem égett ki. Ez egy kaliforniai tűzoltóságon található, és hát nem sűrűn kapcsolgatják ki be, mert az elvileg az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek tönkre menjenek. De ez egy érdekesség, mert ugye hát mondhatjuk azt, hogy a mi gyerekkorunkban, ugye most már mindenhol LED lámpák vannak, de hogy a mi gyerekkorunkban azért, hogyha egy izzó 4-5 évig elélt, az már egy jó időtartamnak számított, azért elég gyakran kellett cserélgetni otthon az izzókat.
Meg ezek ilyen tök ijesztő pukkanással égnek ki, tehát így ilyen óriási nagy dur. És akkor lehet, hogy akkor, amit most mondtál, azért nem kapcsolják le, mert ha visszakapcsolnánk, akkor lehet, hogy egyszer csak kirobbanna, igen, vagy kiégne. És ezt azt tudod, Andris, hogy ez mennyit fogyaszt? Tehát egy ilyen izzónak mennyi a fogyasztás?
Hát ez konkrétan fényt már nem nagyon ad, mármint, hogy ez egy ilyen gyertya lángjával megegyező luxot képes szerintem
produkálni,
igen. És erről jut még eszembe, hogy itt ugye külön érdekesség Edisonnak és a Teslának a versenye egymással, és sajnos mi még erről nem készítettünk adást, pedig ez egy igazi érdekességnek tűnik, és Edison például, ő egy ilyen igazi ilyen találmányfelvásárló kis genyó volt, fogalmazhatok így talán, ha bár ugye sokan úgy tekintenek, hogyha nevét meghallják, hogy hát ő egy hatalmas felfedező, nagyon sokszor azt csinálta, hogy olyan emberek, akiknek nem volt sok pénzük, és valamivel előálltak, nekik úgymond ellopta a találmányát, fizetett érte nagyon keveset, aztán átverte őket. Tehát Edisonnak nagyon érdekes volt a személyisége, és nyilván Teslát is lehet említeni vele egy lapon, habár én úgy tudom, hogy ő sokkal etikusabb feltalálóról beszélhetünk, ha Teslaról beszéltünk, de neki nyilván az egyik a mi szempontunkból fő érdekessége, hogy ugye ő itt a szomszédunkban született, tehát ő szerb állampolgár volt eredetileg, vagy mondhatjuk azt, hogy az osztrák-magyar monarchia részeként élte életének az első felét, és azt hiszem mostanában a könyvesboltokban lehet is egy olyan fiktív könyvet kapni, aminek azt hiszem az a címe, hogy Tesla Budapesten. Nem tudok róla semmit, de láttam a könyvesboltban, úgyhogy ezt most elmondtam az adásban. Na mindegy, ez a két figura tényleg nagyon érdekes szereplő, és remélhetőleg mi is fogunk majd még a jövőben a podcast keretében foglalkozni velük. Itt a többiek már egy kicsit szúrós szemmel néznek az állandó elkalandozásaim miatt, úgyhogy térjünk is vissza, és beszéljünk a nehéziparról.
Kiemeltem ugye az előbb, hogy ugye a fő különbség az, hogy az első ipari forradalom a könnyű iparra, míg a második a nehéz iparra fókuszál. Ugye a nehéz iparban a technológiai újítások lehetővé tették gyakorlatilag a tömeges acéltermelést. Ugye a kohászat megőrizte a fontosságát természetesen, ugye a hengerelési technika fejlődésével előállított ugye jó minőségű acéltermékek, ugye a gépgyártás számos ágazatát fellendítik, hajóépítést, ugye a hadipart, amiről előbb beszéltünk, illetve az erőgépek megjelenését is. Ugye a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása ugye lehetővé teszi mindegyik iparágnak a fejlesztését is, és vezető ágazattá emeli a gép és elektromos, valamint a vegyipart. Ugye az elektromosság jelensége természetesen nem csak gazdasági, hanem ugye fizikai jelentőséggel is bír. Ugye annak fizikai megismerése és a dinamó kifejlesztése, amit 1867-ben szabadalmaztatnak, az elektromos áram energia forrásként való felhasználását eredményezte, amely jelentősen hozzájárult a gépiesítés folyamatához is. Ugye a gépjármű gyártás kialakulásához szintén különböző találmányok láncolata vezetett. Ugye a gépkocsi kifejlesztését az új erőgép, a robbanó motor megjelenése, ugye a négyütemű belső égési motor, majd az úgynevezett Otto motor 1876-ban, majd pedig a benzines üzemű változata biztosítja a fejlődését. A század utolsó évtizedeiben ugye már tucatnyi autógyár is egyébként megjelenik a 19. században, mai napig is működő autógyárakról beszéltünk. Mercedes-Benz például ekkor kezdi el kitermelni az első gépjárműveit a Renault és egyébként a Ford mellett. Az autógyártás ugye húzóágazatként működött, és az automobilokhoz a vegyipár nem csak ugye az üzemanyagot állított elő, hanem számos új alapanyagot is készítettek, üveget, gumit, alumíniumot, ami szintén fejlődést eredményez az iparban. Ugye Henry Ford üzemében ugye a futószalag termelés alkalmazása a sorozatgyártás irányába kezdünk el elmozdulni az ipari falon második szakaszában, tehát itt is látjuk ezt a dominó effektust.
És megint jövök a hozzászólásommal, hogy Henry Ford is egy genyó volt. Ő például rasszista volt, és az egyik Ku Klux Klános adásban, amikor készültem, egész sokat olvastam róla, hogy azért neki elég furcsa nézetei voltak. Mindenesetre Ford kapcsán, Henry Ford kapcsán mindenképpen meg kell említenünk Galamb Józsefet, akinek az egyik első ilyen legnagyobb sorozatszámban eladott kocsit, a Ford T-modellt köszönhetjük, vagyis ő a megalkotója.
És akkor maradjunk még egy kicsit a közlekedés területén, mert hogy jelentős fejlődések zajlottak ezen a fronton, és megjelentek új járművek is.
Így van, ugye mondtuk, hogy a második ipari forradalomban új iparágak is megjelennek, vagy fejlődésre szánják el magukat. Ilyen volt például a közlekedés fejlesztésén belül, ugye a levegőnek a meghódítása. Ugye az első léghajó az 1900-as években jelenik meg, ugye Zeppelin feltalálása által, majd pedig ugye az első repülőgép is a 20. század elején fog kibukni a találmányok soraiból, 1903. Ez az első világháborúban is majd fontos találmányként fog szerepelni. Egyébként, bocsánat, mind a kettő fontos találmány lesz az első világháborúban. És nem csak a közlekedés, hanem más ágazatok is fejlődnek, mint például ugye a kommunikáció is jelentősen fejlődik a második ipari forradalomban. Ugye a kommunikáció fejlesztésén belül például a telefonok feltalálása 1876-ban ugye Bell által. A telefon feltalálása mellett megjelent az első telefonközpont is, ami egy magyar feltalálóhoz, Puskás Tivadar nevéhez kapcsolódik. Ezek mind lehetővé tették ugye a kommunikációnak a fejlesztését is. Ugye Puskás Tivadar rövidesen létrehozza Budapesten a telefonhírmondót, amely a rádió előzményeként híreket közvetített és szolgáltatott az előfizetőknek.
Ezt, bocsánat, itt még megálltunk egy picit, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak. Hogy kell ezt elképzelni, ezt a telefonhírmondót, ezt tök érdekesen hangzik.
Ilyen kis telefonos kisasszonyokat képzeljünk el, akik egy ilyen nagy teremben ülnek, és akkor különböző drótokat dugtak különböző csatornákba, tehát átkapcsolták a hívófélt, tehát általában a hívófelek nem ketten voltak a vonalban, hanem olykor hárman.
És akkor valaki elmondta nekik a híreket, és azért ezt élőben felolvasták a híreket?
Nem lehetett hívni ezt a telefonszámot, és akkor ott történt a hírbemondás.
Aztán.
Egy ilyen előre felvett anyag alapján.
A korabeli podcast.
Így van.
Igen, és akkor itt látom, hogy még van egy találmány a távíró.
Így van, a vezeték nélküli kommunikációs fejlesztés soraiból a távírót kell kiemelni, amúgy a rádió hullámokkal működött. Ez 1901-ben ugye az Atlanti-óceánt is gyakorlatilag átívelték vele, és jelentősen hozzájárult a kommunikáció fejlődéséhez.
Tehát akkor láthatjuk, hogy a második hullámban is igencsak jelentős fejlődések mentek végbe, és akkor foglaljuk össze, hogy mik voltak a legjelentősebb változások, feltalálások.
Sőt, érdemes így már egybekötni az összehasonlítással is. Tehát még az első ipari forradalom egyértelműen a könnyűiparra hat, és a mezőgazdaságban jelenik meg először, úgy a második ipari forradalom a nehéziparban fog először megjelenni, illetve a már meglévő iparágokat fejleszti tovább, lásd közlekedésfejlesztés, vagy új iparágokat fog fejleszteni, lásd ugye kommunikációs csatornák, vagy a kommunikációs szektornak a fejlesztése. Tehát a második ipari forradalomban egyértelműen azt látjuk, a legfontosabb előzmény az első ipari forradalom által biztosított jelentős népességszám, a fejlesztések, a gépiesítés, a gyárak megjelenése, és gyakorlatilag az első ipari forradalomban kiemelt változások teszik azt lehetővé, hogy a második ipari forradalomban ennyire megnőjön a termelés. Tehát, hogy így tudjanak gépiesíteni, így tudjanak bánni a nyersanyagokkal, és így tudják fejleszteni a különböző iparágakat.
És nyilván ezeknek a változásoknak komoly következményei is voltak, akkor nézzük meg, hogy milyen hatással volt az ipari forradalom a mindennapokra, illetve az élet egyéb területeire is.
Hát gyakorlatilag az élet minden területére befolyást gyakorolt mind a két hullám, ahogy most is befolyást gyakorol. Demográfiai változások, társadalmi változások, politikai változások, nyilván gazdasági változások is bekövetkeztek. Ugye már az iparosodás első hulláma is jelentősen átalakítja a társadalom hagyományos kereteit. A második ez gyakorlatilag csak betetézi. Ugye, mi is itt a változás? Ugye főleg a mezőgazdasági termelők aránya folyamatosan csökken, hiszen az ipar kezd el jelentősen fejlődni. Ugye Angliában a 18. század közepén a lakosság 60%-a élt a mezőgazdaságból. A 19. század közepére ez a szám már csak 22, tehát ez egy elég sokat mondó adat. Összefoglalva, tehát gyakorlatilag az ipari forradalom mindkét hulláma teljesen átreformálja a társadalom berendezkedését egy addigi mezőgazdasági társadalomról egy ipari társadalommá alakítja. Nyilván ennek meg lesznek a hatásai, arra egy picit később, viszont nyilván az egészségügyi változásokat is fog eredményezni, demográfiai mutatók is változnak. Az életkörülmények megváltozásával a születéskor várható átlagos élettartam is nőtt, ugye 27 évről 42 évre emelkedik, ez szintén ugrásszerű változás egy század alatt. Csökkent ugye a gyermekhalandóság is, nyilván itt az egészségügyi körülmények javulása is közrejátszik ebben, hogy egészségesebb táplálkozás, a fertőző betegségek elleni ugye sikeres küzdelem is hozzájárul ehhez, hogy a himlő elleni védőoltás felfedezése a 18. század végén jelentősen hozzátesz ezeknek a mutatóknak a változásához. Ugye sokat javultak az egyéni higiéniai viszonyok is természetesen, ugye a mindennapos mosakodás, a szappan használat is egyre inkább elterjedtebb lesz. Ugye a nagyvárosokban a polgári középosztály is új életmódot kezd el kialakítani, ugye öltözködésével, viselkedésével, szabályokkal elkülöníti magát az alsóbb úgynevezett munkás osztályoktól. Következik a harmadik jelentősebb következménye az ipari forradalomnak és annak hullámainak, méghozzá ugye a városiasodás, azaz már szól az urbanizáció. Ugye a városiasodás természetesen összekapcsolódik a mezőgazdaság átalakulásával, pontosabban a hangsúly megváltozásával. Ugye a mezőgazdaságról elmegy a hangsúly az ipar irányába, így ugye az emberek is elvándorolnak a mezőgazdaságból, és az iparban fognak kikötni, tehát iparvidékekhez fognak költözni, azokhoz közel fognak letelepedni, így ugye az iparvidékek városokban fognak létrejönni, ez elősegíti a városiasodást, tehát a városok számának a növekedését egy adott országon belül. Ugye ezt belső migrációs folyamatoknak hívjuk, amikor a társadalmi osztályok vándorolnak az országon belül mezőgazdasági területekről ipari vidékekre, azaz városokba, nagyvárosokba például.
De akkor ez például, hogyha mondjuk társadalmi osztályokról beszélünk, akkor ez főleg az alsóbb társadalmi osztályokról volt jellemző, ugye?
Így van, tehát az egykori parasztság egy része nyilván maradt a mezőgazdaságban, viszont nagyobbik részük a városokba ment ipari munkásnak állva több pénzért.
Egyébként ez egy tök érdekes dolog, én valahogy nekem ez így nagyon megmaradt a történelem tanulmányaimból, ami nekem immáron most már azért ilyen több mint 10 éve történt, de nekem ez mindig ilyen nyomasztónak hatott, hogy voltak ilyen képek meg illusztrációk ezekről a városokról, tehát ilyen icipici lakásokba költöztek az emberek, meg ekkor ugye fölfelé kezdtek el építkezni, emeletes házakba, de amennyire jól tudom, és javíts ki, hogyha rosszul emlékszem, ezek ilyen pici lakások voltak, és valahogy nekem mindig az volt a benyomásom, hogy így ilyen nagyon csúnya ipartelepekre költöztek be az emberek.
Így van, tehát ezek iparnegyedekként fognak létrejönni. Ha most akkor vegyük Pestet, ugye a fejlődő Budapest tempel az iparvidékek, ugye a gyárak ugye a Dunapart mentén jönnek létre, az iparvidékek pedig hát ott a Dunaparthoz közel. Tehát ha a mai fővárosunkat nézzük, akkor egyértelműen például ugye Angyalföld, Újpest, az Őrsvezértér környéke, tehát az Zuglónak azon része, mind-mind iparnegyed volt, és munkásszállóként funkcionáltak. Egyébként ezek mindig még megvannak. Ezek a jól elkülönített említhető tömbök egymáshoz elég közel, egy kis ilyen belső udvarra, és így szépen sorolva, tehát gyakorlatilag egy teljesen ellenkező képet képzeljetek el, mint mondjuk ezek a nagy bérházak, vagy nagy polgári lakások, azoknak az ellentétje. Valóban ezek nagyon kicsik voltak, nagyon rossz körülmények között élnek ezek az ipari munkások, és akkor így rá is térhetünk egyébként erre a következményre. Tehát, hogy itt szörnyű körülmények között vannak tartva, amelyek politikai változásokat indítanak el, a munkás mozgalmak megjelenése, a szakszervezetek, a sztrájk joggal való élés megjelenése ekkor bontakozik ki a társadalmon belül. Ugye ezek a szakszervezetek a munkások érdekeit képviselik, és nem csak szakszervezetek alakulnak ki, és nem csak munkás mozgalmak, hanem a politikai életben is megjelennek olyan pártok és politikai irányzatok, amelyek a munkások érdekeit kívánják javítani. Lásd, szociáldemokraták például, meg maga a szocializmus eszméje is ehhez fog majd kapcsolódni. És ha már a munkások társadalmi következményéről beszélünk, akkor érdemes a gyermekek helyzetéről is szót ejteni. Ugye ekkor a gyermekmunka az nagyon elburjánzik, főleg a fekete gyermekmunka. Ugye a bányákban dolgoznak a gyerekek, vagy rengeteg gyermek nagyon rossz körülmények között dolgozik, akár 11-12 éves kora óta, akár 40 órás heti műszakban is dolgoznak. Angliában rengeteg ilyen van, például a kéményseprő gyerekek története is nagyon, hát egy közismert, legalábbis szerintem, hogy a kéményekbe küldték le a gyerekeket, mert ők fértek oda be. És akkor ők takarították, vagy mérték fel a kémények állapotát. Nyilván rengetegen ebbe belehaltak, csak most így az összehasonlítás kedvéért hoztam ezt a példát. És a másik nagyon fontos társadalmi következménye a nők helyzetének a megváltozása. Ugye a munkások között ugye rengeteg nő is volt, akik már munkába állnak, gyárokban dolgoznak a 20. századtól egészen aktívan, nyilván erre az első világháború is rásegít. Viszont pozitív következménye az ipari forradalomnak a gondolkodásmódban való változás is. Tehát itt a munkások nem csak a saját jogaikért fognak harcolni, akár a szakszervezeteken keresztül, vagy a sztrájkjogukkal élve, hanem a nők is a saját jogaikért fognak ugye kiállni. Ugye a 20. században szintén Nagy-Britanniából indul el az úgynevezett szüfrazsett mozgalom, ami a nők egyenjogúságát méltatott biztosítani, és azért álltak ki, hogy a nők is egyenjogúként vegyenek részt a politikában. Nagyon ajánlom a Szüfrazsett című filmet, ezt mindenki nézze meg. Abban egyébként a nők helyzetéről is abszolút nagyon jó képet lehet kapni a nők helyzetéről, illetve a munkás réteg helyzetéről is. És ezt a kettőt vegyíti a filmen, elég nagy nevek is játszanak a filmben, Oscar-díjas színésznők is. Történelmek nem teljesen pontos, de abszolút egy jó képet tud adni erről a korról és annak negatív következményeiről.
És még a társadalmi kérdéseknél maradunk, akkor még egy kicsit beszéljünk a munkásosztálynak a helyzetéről, hogy milyen kihívásokkal vagy milyen problémákkal néztek szembe ezek az emberek.
Hát ugye ez a nagyüzemi munkás réteget gyakorlatilag a folyamatos bizonytalanságérzet, kiszolgáltatottság, sokakat majd később a munkanélküliség is fenyeget. A géprombolás az egy reális irányzata volt egyébként ezeknek a munkás irányzó, vagy munkás mozgalom irányzatoknak. A géprombolás a 19. század közepe második fele, amikor ugye a munkások attól féltek, hogy a gépek majd átveszik az ő feladatukat, vagy elviszik a munkájukat konkrétan, rengeteg gépet szétve. Ugye ez az erőszakosabb oldala a munkás mozgalmaknak, de itt a munkás osztálynak ez a kilátástalansága, társadalmi megbecsültségének csökkenése, vagy egyáltalán léte teszi azt lehetővé, hogy ezek a munkás mozgalmak elkezdjenek kialakulni mind a köztudatban, mind pedig a politikában. Először ugye a szocializmus, a marxizmus, majd pedig a különböző más munkás mozgalom irányzatok, mint például a géprombolók, az anarchizmus megjelenése, vagy ezeknek a radikálisabb verziója a bolsevizmus megjelenés is mind-mind-mind a munkás osztályra és annak kiszolgáltatott létére épít. Nagyon fontos egyébként, hogy ezek a társadalmi különbségek egyre inkább megnőnek a társadalmon belül. főleg az alsóbb rétegekben, viszont a felsőbb rétegekben pedig egyértelmű, vagy főleg a középosztályban pedig egyre szűkebbek ezek a jól látható társadalmi osztálybeli különbségek, de az alsóbb rétegekben ez egyértelműen nagyon nő. Például. Természetesen beszélhetünk még környezetvédelmi következményekről. Akkoriban természetesen nem nagyon foglalkoztak a környezetvédelemmel, a haszon elérése volt a legfőbb cél. Természetesen itt most elég negatív következményekről beszélgettünk, így a vége felé, de az elén azért rengeteg, nagyon sok pozitív következményt felsoroltunk, és ezek nélkül a feltalálások, vagy hullámok nélkül ugye a mai világunk sem úgy létezne, hogy most azért jelen van. Tehát ezek abszolút szükségszerű változások voltak. Ha már csak megnézzük az orvostudomány fejlődését is, ami szintén a higiéniai viszonyok javulásához kapcsolható, akkor itt hazai példát is tudunk mondani, hát félig-meddig hazai példát, ugye Semmelweis Ignácnak ugye a felfedezés, ha szerintem ez a jó kifejezése, felfedezés, ugye gyermekágyi láz okának a felfedezése óriásit lendít ugye az orvostudomány fejlődésén például.
És ahogy említetted ezeket a politikai változásokat, ez pedig előre is vetíti a következő adásunk témáját. Viszont most akkor zárjuk le az ipari forradalmat, és azt javaslom, hogy akkor a szokásos kérdéssel zárjuk ezt az epizódot, hogy milyen feladatokra lehet számítani az érettségén.
Természetesen a szokásos szöveges forrás, bár én inkább a helyetekben képi forrásokra mennék rá, tehát itt most az első és a második ipari forradalomban is rengeteg találmányt soroltunk itt föl nektek, ezt érdemes azért képen is megnézni, akár a tankönyvetekben vagy az interneten, előfordulhatnak ilyenek, az évszámokra itt nagyon figyeljünk, hogy mondjuk a gőzgép feltalálása mikorra köthető, mikorra írható az első vagy a második ipari forradalom kezdete, a következményekre nagyon érdemes fókuszálni, a sokszor elő szokott jönni, hogy milyen következményei vannak az ipari forradalomnak. Itt nagyon koncentráljatok a definíciók minél pontosan meghatározására. Mit lehet maga az ipari forradalom, honnan indul, mikor indul, mi az az urbanizáció például, ugye a városiasodás, és így tovább, és így tovább. Ezek mind-mind előkerülhetek. Akár lehet konkrét fogalom meghatározás is az érettségim.
Hát ez egy nagy téma, szóval itt többféle feladatra lehet számítani. Köszönjük, hogy velünk voltatok és meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk akkor a következő epizódban. Addig is jó tanulást mindenkinek, és sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.